Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 30. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Ligeti Richárdot, a magyar női birkózó válogatott újdonsült szövetségi kapitányát, és állandó beszélgetőtársamat, Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Ricsi, már szakvezetői szemmel követted a női országos bajnokságot. Milyennek láttad ezeket a versenyeket, mert volt néhány rangadó?
Köszöntöm én is a hallgatókat, illetve a nézőket is. Egy olyan érdekes élmény volt most már úgy részt venni egy országos bajnokságon, hogy 19-ben még indulóként, 21-től 2-től már mint klubedző, aztán 22-től már mint válogatott edző, most pedig már mint felnőtt megbízott szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felnőtt magyar bajnokságnak a rangadókról, illetve azokról a megméretetésekről kell szólnia, amik utána előbbre viszik a női szakágat. Célom is, hogy ezeket a rangadókat, ezeket a szorosabb mérkőzéseket minél jobban kialakítsuk. Úgy próbáljuk mi is terelgetni a versenyzőket, hogy álljanak bele, és olyan ingereket adjanak egymásnak, amikkel később a nemzetközi szinten is előbbre tudunk kerülni. Ugye itt volt két rangadó, a Dollák Tamara és Szent Tamási Róza, ami egy talán 12-11, vagy egy 11-10-es mérkőzés lett a vége.
12-11, igen, 12-11. Igen, így van.
Ami én azt gondolom nagyon hasznos volt mindkét versenyző számára, hiszen ezekből lehet levonni olyan következtetéseket, át lehet venni olyan gyakorlatokat a hibáktól elkezdve a fizikai oldalról, hogy ki hol fáradt el, ki hol ment el mentálisan. Ezek nagyon-nagyon fontosak a jövő évi olimpiai kvalifikációs versenyidőszak előtt. Az, hogy most ide billent, oda billent, jelenleg engem különösképpen nem foglalkoztat, tényleg a következő nap már elő is vettük ezeket a mérkőzéseket, és elemeztük, átbeszéltük mindkét versenyzővel, illetve a Terék Erda és Bognár Erika mérkőzés is egy hasonló mérkőzés volt. Ugye a Gerda nem a saját súlycsoportjában indult, ennek különböző okai voltak, de egy jó parázs mérkőzés volt köztük is. És ezeket kell, hogy minél több súlyba ki tudjuk alakítani. Azért reményeim szerint a jövő évben úgy tudunk neki vágni, hogy 3-4 olyan versenyző is akár harcba tud szállni 57 kilóba a válogatottságért. Akik közül, aki kijön, az bízunk benne, hogy olyan szinten felkészült lesz, hogy reális esélyekkel neki tud szaladni egy ilyen kvalifikációs sorozatnak. Úgyhogy ezen dolgozunk, ez motiváljuk a versenyzőket, és szeretnénk is ezeket a rivalizációkat minél inkább megtartani. Én a saját bátyám révén tapasztaltam azt, hogy volt egy olyan 10 éves időszak, amikor se előtte, se mögötte senki nem volt, és bár válogatott volt, beletett mindent, de nem tudott olyan eredményeket elérni, mint akkor, amikor mondjuk egy Cserzsics Ricsi fiatal versenyzőként folyamatosan a nyomába volt, vagy később mondjuk egy Korcsok Milán bejelentkezett a válogatott címeres mezért. Tehát erre ott van még további példa is, például a 87 kilós kötött fogás, vagy akár 77 kilós kötött fogású mérkőzések. Én azt gondolom, ez fogja tudni előre vinni a magyar női birkozást is.
Szóval szerint ezt akartam mondani, a más szakágokban is jó, hogy mondtad a tesódat, meg a kötött fogást, hogy gyakorlatilag világklasszisok nem kerülgetik egymást, hanem belecsapnak a lecsóba, és aztán aki pedig abból kijön, az tényleg jó eséllyel a világversenyeken is, meg az olimpiai kvalifikáción is ott lehet. Igen, a lányoknál lehet, hogy túl sűrű a súlycsoport, vagy nekik más a lelkület, nem tudom, tehát ott valóban úgy el lehetett csúszni egymás mellett, hogy így mondjam. de örülök, hogy ezt mondod, mert tényleg ez lehet a kulcsa, legalábbis a példa alapján, amiket te is felsoroltál, teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az út.
Látsz olyan versenyzőket, akik erre alkalmasak lehetnek, hogy fejlődjenek erre a szintre, hogy igazán komoly párharcok legyenek egy-egy súlycsoportban?
Abszolút, hát ugye maga a Kozma Akadémia is erre született, ez a célja, hogy azokat a fiatal versenyzőket úgy tudjuk menedzselni, hogy mondjuk akár egy jövő évben már egy-egy fiatal versenyző bele tudjon szállni egy ilyen párharcba, vagy tudja egy kicsit ott az idősebb korosztályt piszkálgatni, idegesíteni, hogy ott van, és itt vagyok, és akár készen állok én is, hogy itt minden lehetőség erre adott lesz. Nyilván a jövő versenyrendszerünket is én azt gondolom, hogy akár ha erre kapunk lehetőséget, akár úgy is kéne kialakítanunk, hogy csak ezokban az olimpiai súlycsoportokban akár egy válogató versenyt megrendezni, ahol álljon bele tényleg az a junior középkorosztály, az U23-as első csapat, illetve a felnőtt válogatott is egyben. Úgyhogy én mindenképp erre motiválom, és mindenképp erre próbálom terelgetni az egész szakágat, hogy legyen kialakított rivalizáció, legyen súlyonként 2-3-4 nemzetközi színvonalú birkózónk. Ez nyilván az utánpótlás képzésen is múlik, és nyilván rajtunk a felnőtt csapaton is.
Látjuk ezt, vagy te is említettél két súlycsoportot, négy nevet, a női 57 és 59 kilogrammot. Zsiga, te megmondtad, hogy azért elég közel van egymáshoz. Ezt mennyire nehéz erre akár rávenni a versenyzőket, akár edzőként, szövetségkapitányként ebbe belemenni, hogy akkor 3-4 igazán jó versenyzőt egy súlycsoportban indítani.
Nem egy egyszerű feladat, mert ha nem úgy szocializálódik egy csapat, és sajnos a női csapat nem úgy szocializálódott, amik nem feltétlenül hibás, nem is keresünk ilyen szempontból felelőst, csak egyszerűen az nyilván az egy egyszerű szituáció, hogy van egy országban mondjuk U17-es korosztályban 12 darab olyan színvonal birkózó van, és súlycsoport, elég könnyen le tudják egymás között osztogatni 2-3 kilós súlycsoport növekedés csökkenése, és nem szokják meg azt a fajta feszültséget, vagy azt a fajta érzést, amit például mondjuk én saját magam is, hogy 11-ben mondjuk kadett válogatott voltam, és a következő évben meg juniorban nem tudtam válogatott lenni, és akkor utána következő évben a junior másodévesen élet-halál harccal egy világbajnoki indulást kiharcoltam, de hogy ezeket azért így lelkületben, hogy egy üres évet készülök arra a célomra, hogy jövőre válogatott legyek. De a női szakákban sajnos ott voltunk sok esetben, hogy gyakorlatilag ha itt nem, akkor jó, a következő válogatott lefogyok, akkor ott már igen, nincsenek olyan felkészült harcok. Tehát amit meg kell, hogy értsenek a versenyzőink és a klubok és az egész magyar női birkózás, az, hogy olimpiai súlycsoport csak 60. Lehet itt az 59-el, a 65-tel, vagy a 72-vel, vagy az 55-tel ügyeskedni, és egy nagyon nagy előrelépés lenne, hogy ezekben a súlycsoportokban legalább a fix nemzetközi érmes versenyzőink lennének felnőtt korosztályba, de most jelenleg az olimpia kell, hogy lobogjon mindenki szem előtt, és ahhoz viszont abban a 6 súlycsoportba kell úgy teljesíteni. Mindenkinek bele kell állni ezekbe a súlycsoportokba, és akkor utána meglátjuk, hogy tud kijönni belőle, és az alapján tudjuk továbbiakban. És ráadásul nem is arról van szó, hogy jövő évben, ha valaki véletlenül nem tud beférni a top 2-ben, vagy ugye két ember indult a rangsorversenyeken, hogy akkor neki véget ért az olimpia, mert utána van még egy év, ott utána megint van egy európai kvalifikáció, ahol újra rá lehet arra törni, arra az adott pozícióra, hogy lehetőség megvan, mindenkinek bele kell állni, mindenkinek nézik a mellette lévőt, amikor fut, amikor súlyzózik, hol tudok hozzátenni még 5 kilót, hol tudok megelőzni minden, és ha ez ki tud alakulni, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan előre fogunk tudni lépni.
Hát tulajdonképpen most még időben vagytok, úgy érzed, de már azért el kell kezdeni komolyan.
100%-ig, így gondolom, így van.
Beszélünk majd még a női birkózásról, meg a női birkózókról, viszont beszélünk picit rólad is. Testvéred ugye nagy alakja volt a magyar szabadfogású birkózásnak, te is beszéltél már róla Párizsban, a legutóbbi olimpián ott volt a nehéz súlyban. Mennyire volt természetes, hogy ti a szőnyegen köttök ki?
Hát, hogy én a szőnyegen kötök ki, azt szerintem szinte természetes volt, mert ő már ott van.
Már kikötött, igen.
Már le volt a darakva. Hát annak idején, hogy édesapánk súlyemelő volt, nem is akármilyen, mert junior világbajnoki, bronzérmes, többszörös felnőtt magyar bajnok, és a súlyemelő sportákban nagyon tényleg magasztosan kommunikák, mai napig edzőként dolgozik a szombathelyi haladásnál. Úgyhogy a sors pikantériája, hogy a mellette lévő terem a birkózó szőnyeg volt. Egy kicsit mindig úgy van az ember szerintem, amikor végigjárja azt az utat, amin végig kellett menni, a maga nehézségei, a maga megpróbáltatásival, hogy azt mondja, hogy hát a gyerekem lehet, hogy nem biztos ügyön el az utra, szeretném terelni, és akkor hát jött mellette, hogy ott a birkózás, ahol ugye idősebb Erév István vezette az akkori haladás birkózószakosztályát, és akkor oda a Dani bekerült. Nekem meg nyilvánvaló módon, ahogy már megszülettem, és szerintem az első ránéztem, és tudtam, hogy mindenbe versenyezni fogunk, és mindenbe segítjük el, és motiváljuk, és hát oké, birkózok, akkor nekem birkózónak kell lennem, jobbnak, mint ő, hát ez nem sikerült, azért azt tegyük hozzá, de hát az élet az így szép, így alakult, és hát ezek után már mentünk ezen az úton, húztuk egymást természetesen, amíg még én is aktív sportoló voltam, rengeteget segített, aztán próbáltam én is utána minél többet segíteni neki, elkísértük egymást különböző versenyekre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus közös út, ami jelenleg is vagyunk, csak most már mint edző.
Szombathely és a haladás, azt itt említetted már az elején, hogy egy országos bajnokságon végigérted a létrát versenyzőtől, most megbízott szövetségi kapitányig, de a haladásban is voltál versenyző, edző, sportvezető. Mit jelent számodra ez a klub és ez a város?
Hát a kezdet, az első lépések, a család, hát még szinte érzem ilyenkor egy kicsit azt a gombócot a torkomon, amikor így nekem nagyon fontos az, hogy ahonnan jövök, meg ahol kaptam valamit, oda visszaadhassak valamit. És én azt gondolom, hogy az élet, illetve az egész sport is erről kellene, hogy szóljon, és erről kell, hogy szóljon, hogy kapok valamit, megkaptam a haladást, az összes technikát, gondolkodásmódot, támogatottságot, az adott világversenyeken való mellémállást, amikor nehézségek voltak, sérülések, a barátaim, a legjobb barátaim onnan jöttek ki abból a klubból. Mai napig, ha bárkinek szólok, és volt az országos bajnokság, és akkor a bácsi Peti kérdezte tőlem, hogy hát kik ezek a srácok, mert hát mondom, figyelj, ők a legjobb barátaim, akik ha kell, akkor eljönnek, és azt mondják, hogy figyelj, a haladásért itt vagyunk, és ha kell, akkor nyerünk 3 meccset, de ezzel segítjük azokat a gyerekeket majd később, akik ezáltal támogatottságot, példaképeket és minden egyebet kapnak. Úgyhogy Szombathely, a haladás, az nekem mindig is a szívem legbelső, hogy is fogalmazzak, legfényesebb pontja talán, ahol én azt gondolom, hogy jó tartozni, ami én azt gondolom, hogy jó visszaadni nekik valamit, és jó látni azt, hogy ahogy visszatérhettem, vagy megkértek erre a feladatra, azonnal az a birkózókör, akik ott mozognak Szombathelyen, egy per egy mindenki odaállt, és valaki 200.000 forinttal segítette, valaki odahozta az unokáját, a fiát, valaki elkezdte a médiát, és összefogott ez az egész történet. Ahogyan ugye volt a haladásnak különböző anyagi probléma a Nagy Anyanyi Egyesületnél, és azért látszódott...
Főképp a fociról volt szó, de nyilván az egész egyesületnek értelemszerűen.
És látszott az, hogy az egész városnak fontos a haladás, és az egész város. Nem tudom, hogy hány olyan város tudnék még elmondani, vagy hány olyan csapatot, ahol a város lakók saját kis pénzükből beleadományozva azon dolgoznak, hogy megmentsék ezt az egyesületet, úgyhogy ez sokat számít nekem is, és azoknak az embereknek is, akik ott vannak.
Hozzáteszem, hogy ez azért is fontos, mert ugye épült egy nagyszerű stadion, amiben ugye nem csak foci, hanem éppen például a birkózás is, meg egyéb sportágok is, ugye, tehát magyarul a létesítmény adott, idézőjelben csak meg kéne tölteni tartalommal, és mondjuk, hát kivel töltenénk meg tartalommal, hanem a helyiekkel, helyi gyerekekkel, illetve ezekkel a támogatókkal, és jó, hogy mondtad a szurkolókat, mert nekem mindig az volt az élményem, főképpen Daninak a világversenyes szereplésénél, hogy annál a szurkolótábornál, amit gondolom, hogy a zöme Szombathelyről jött, annál én jobbat őszintén szóval nem nagyon láttam még az irániak úgy, ahogy kicsit másképpen más miatt, de ők se gyengék, de ez a fajta lokál, jó értelembe vett lokál patriotizmus, az annyira átsüt nem csak Ricsin, hanem tényleg ezen a közegen öröm nézni. Én nem vagyok szombathelyi, de ott voltam katona 88-89-ben, úgyhogy nekem egyébként érdekes módon azóta már szép emlékek kötnek. akkor nem mindig ezt éreztem. Nem mindig ezt éreztem, de azóta az is megszépült, és mindig én is szívesen megyek oda. akár birkozás, akár más kapcsán, és mondom még egyszer, öröm nézni egy olyan várost, ahol a sportot erre az eszközre, a közösség teremtés, a közös élmény, nem kell sorolni a sok-sok-sok hasznát, hogy erre használják.
Ez teljesen magától értetődő volt, hogy a bátyádnak a versenyeire megy egy ekkora szurkolótábor?
Hát én azt gondolom, hogy egy olyan, így ahogy ő említette te is, egy olyan városban, ahol így szeretik akár a birkózástól. Szóval amikor annak idén a 6-os Gabi olimpiai bronzérmes lett, utólag megkapta, akkor a város főterén, a római kori lovas hintón körbevitték őt, illetve a Pars Krisztiánt, és
Szavária Fesztivál, igaz?
Igen, és hát most is libabőrös vagyok, mint ahogy lehet azt látni, nyilván a hallgatók ezt kevésbé tapasztalják, de hogy fantasztikus emberek és fantasztikus sportrajongók veszik körül, illetve hát azok az emberek, azok a családtagjaink, a barátaink. Szóval itt nem volt kérdés azt, hogy szóltunk, két busz, intézzük, összedobjuk, menjünk, csináljuk, szurgunk, tegyünk hozzá 2%-ot. Szóval az első ilyen versenyek környékén én nem is annyira éreztem Európában szinte sehol azt, hogy így szurkoló tábor elkísért volna. Egy-két ember nyilván volt, de így, hogy 10-15-20 ember, és hogy ez egy olyan kezdeményezés is volt talán, ahol utána azért láttam dánoknál, itt-ott, hogy összejöttek így jobban a németeknél.
Igen. Vannak ilyen arcok, akik így visszaköszönnek a világversenyekről, meg ilyen pár tucat, ahogy mondod, dán szurkoló, hogy na mondom, a kicsi megint itt van, meg is őrrel a kezébe értelmszerűen, de mindegy, de hogy amit mondasz, tehát ez a közösségek látszik, hogy nem kósza egy-egy ember,
hanem most az SMTK szurkolói.
Igen, ott is. De hát Losonci Otto mit mond? A közösség a legfontosabb. Hát ugyanezt mondja, ez mindegy, hogy Erzsébeten van, vagy Szombathelyen.
Nagyon fontos, rendkívül, és rengeteget tud számítani az adott fáradt pillanatokban. Dani is rengetegszer visszacsatolt abba, hogy basszus, 5:30-nál azt hittem, hogy meghalok, le volt szakadva a combizmom, de üvölt a közönség, és
de most az EB bronzmeccset mondott 22-ből.
Például igen, hát, ahogy hát, azt hát, nem hitt el.
Tehát konkrétan elszakadt combizommal nyeri meg a bronzmeccset. Úgy, hogy meghagyja az ellenfelet, hogy hozzá kell oda menni az orvosnak, és nem az elszakadt combú Dani kell kezelni, mert az közben végegyengülésben éppen ott van. Tehát eszeveszett hangulat volt. Többek között a szombathelyi szurkolóknak köszönhetően, mert ők is természetesen ott voltak.
Most már edzőként dolgoztok mindketten. Itt említetted már a rivalizálást. Ez edzőként is megvan valamennyire.
Hát a legjobb példa most a hétvégi fricskája volt, ahol a Veszprém hát sajnos csúnyán lenyomta a hatást, és mondta, hogy jó, most neked nem ez a fő feladatod, te lányokat vidd ki az olimpiára, majd utána visszatérünk erre. Mondom, figyelj, vissza fogunk térni erre. És mondom, arról nem is beszél, hogy egyébként még a haladásnak a tagja vagy, úgyhogy jól lenne elkezdeni bemelegíteni egy óvéra. Nyilván hát ez nálunk a Balaton parton, a 120 centis jelző táblánál a kitalálja el a nullától elkezdve, édesanyánk, édesapánkat az őrületbe kergettük, hogy mindenbe, hogy volt egy időszak, hogy minden edzés után, pedig nem voltak gyenge edzések a Veréb Istvánnál sem, és minden edzés után ki voltunk rakva a másfél kilométeres határa, és sprintbe a verseny hazáig, és őrület szinten, amikor apa elnézett, már húzott meg, tolt le, én már próbáltam mellé, befutok elé, tényleg. De hát ez én azt gondolom, hogy ez egyrészt a rivalizálás, az mindig motivál. Mindig előbbre visz, mindig többre vágyást ad az emberek belső motivációt, folyamatosan spanolja. Másrésztről pedig az a fajta rivalizás, ami köztünk van, az abszolút a szeretet és az együtt dolgozás, a közösség teremtés szólt ott. Most Dani és Veszprém környékén teremti a kis közösségét, én is próbálok segíteni ott Szombathely környékén, és már arról beszélgetünk, hogy ez 5 év múlva mondjuk oda is kifuthat, hogy a régiós szinten akár
pontosan,
felépíteni,
pontosan.
Együtt dolgozni, együtt táboroztatni,
igen,
együtt
versenyeztetni. Régiós központszerűséget kiépíteni, nincs is ennél jobb.
Mert alapvetően azért mindenki ott azon a környéken, egy-két klub kivétel szabadfogású edzőkkel. Azért az ország nagy része az kötött fogású beágyazottság.
Hát az a hagyomány, így van.
Az a hagyomány, és itt voltak azok az eredmények is, ami nyilván erre predesztinálja ezt a közösséget. De én azt gondolom, hogy szabadfogásban igenis van keresnivaló egy jól felépített rendszerrel. Én szerintem ennek az alapjait azért idősebb Veréb István és Gulyás István jól megteremtette. És hát nyilván egy kulisszatitkot ezáltal el is tudok árulni, hogy a jövőben is vele fog például dolgozni a női válogatottnál.
Meg Gulyás Pistával.
Gulyás Pistával, igen, Gulyás Pistával, illetve, és azok az emberek, akik ebben felnőttek ebben a rendszerben, a bátyám, Veréb István, jó magam, Hatos Gábor, és mondhatnék még jó pár nevet ezeknek az edzőknek. Most én azt gondolom, hogy kutya kötelessége ezeket az alapokat továbbadni. Nyilván egy jelenkor birkózásával felöltöztetett struktúrában. Úgyhogy én szerintem ez a következő lépés majd egyszer ez lesz, hogy ezt újra úgy felépítve, hogy jöjjön vissza az, hogy tényleg rettegjenek a Hatos Gabinak a versenyzőjétől, azzal a Hatos Gabi stílussal, ahogy annak idején birkózott, vagy féljenek ezek a veszprémi belső gálcsoktól.
Boncolása szerintem kellemesebb, mint a Hatossal birkózni, ez az egész biztos.
Igen.
Edzőnek készült-e?
Hát most úgy tűnik, hogy igen. Mert azért előre nem mertem volna kijelenteni.
Ha őtényre kérdezzük, akkor mit mondtál volna?
Mondtad, hogy 19-ben még ugye OB-n indultál.
Igen, 19-ben még OB-n induló voltam, sőt, ugye ott még indultam a felnőtt Európa-bajnokságon is. Hullámvölgyes volt az én sportolói karrierem, meg voltak kisebb-nagyobb dombok is, de azok a hegyek nem jöttek el, amit szerettem volna. De én azt gondolom, hogy maga, ami bennem van, technikai, taktikai gondolkodásmód, az magasabb szintre kellett volna, hogy emeljen. Ez azért mellé kellett volna tennem még jobban a fizikumot, amit különböző időszakokban a fiatalság heve, illetve különböző hibáknak következtében rossz időbe szálltam ki, először 14-ben, hát ott már voltunk egy iráni versenyen a Gulyás Istvánnal, és akkor ott volt egy grúz srác, és úgy birkoztam vele 3-3-at, hogy 5-tel a végét vitt le. Na most a következő VB-n 5. lett, kijutott az olimpiára, az olimpián 5. lett. És akkor azt gondoltam, hogy na, a 25. grúz is elvert, és akkor na most hagyjuk. Úgyhogy a karrieremről röviden ennyit, ezután éreztem, hogy benne maradt valami, ami nem jó, hogyha az emberben benne maradt, szerintem ezeket ki kell ventilálni, mert az emészteni fogja az embert, és hát én úgy választottam, hogy azt az utat választottam, hogy akkor edzőként fogom azt bebizonyítani, hogy igenis értek ez az egész történethez, és tudok segíteni azoknak az embereknek, akik elhivatottak és elhivatottabbak, mint én adott időszakokban voltam például. Úgyhogy így jött az edzőség, és hát nagyon élvezem, nagyon szeretem, a minden nehézségével, pozitív, negatív, minden oldalával együtt. Én azt gondolom, hogy az az edző vagyok, akit este 8-kor még sokszor megtalálnak úgy a kínban, hogy akkor már a takarítónő is eltávozott, takarított mindent.
Miben más női birkózókkal foglalkozni, mint férfiakkal?
Hát ugye itt két irány van, én azt gondolom. Az egyik az, hogy van a fizikai, technikai, taktikai, ott szinte most már nem tudunk különbséget tenni. Szóval olyan szintű mérkőzések vannak, olyan lányok jönnek, hogy azért na, komoly izomzattal, 76 kilóba például a tavalyi világbajnok, atyavilág, szóval én ezt nem tudom, hogy néztem úgy valaki, mint ahogy ő, ami nyilván az én nekem is kicsit ciki, de hát most már ez van.
Nem, de érdemes egyébként megnézni a női mezőnyt, hogy fizikailag micsoda fejlődésen ment keresztül, tehát eszeveszett tényleg férfias, alkatú, izomzatú, stílusú lányok is szerepelnek, abszolút.
Abszolút egyetértek, és hát a másik oldal viszont a mentális jól lét kialakítása, illetve azt a fajta felspanolása azoknak a versenyzőknek, hogy ez ott szerintem teljesen elkülönül az egész történet. Szóval, hogyha én adott esetben, annak idején volt a Gellé Milán, aki most ugye a bátyámmal dolgozik, és mi együtt belekezdtem el, úgymond az első edzőkkal, akkor azt mondtam, hogy figyelj Milán, ez a munka, ez nem jó semmire, amit most csinálsz, ezen változtatni kell, vagy mész a francba, én már egy kicsit keményebben megfogalmazva, akkor a Milán lehet, hogy kicsit megsértődött, fél napra hazament, következő nap úgy jött, hogy szétszabta a kötelet, meg a kettlebelt. Most ezt ugyanezt eljátszottam volna a női válogatottnál, akkor nagyjából 2 hónapig nem hiszem, hogy kommunikáltak normálisan velem, vagy így csak annyit, amennyit nagyon muszáj, hogy így ez kénytelen volt az ember ezt ilyen szempontból egy kicsit az ő lelkükre szabva több kommunikációt, jobban meghallgatni, elmondhassák azokat az érzelmeket, máshogy látnak bizonyos szituációkat, amíg én racionálisan azt mondom, hogy figyelj, ennyi meccsnél jártunk, győztes meccs, vesztes meccs, de ha így dolgozol, akkor ide jutunk, ha úgy, az akkor ott már jön egy olyan gondolatmenet, hogy én is ezt azért mondhattam, mert nem bízok benne, vagy bízok benne, vagy hogy vannak egy ilyen fajta varázsa, de azt viszont azt nem lehet elvenni a lányoktól, hogyha bíznak valakibe, és tudnak hinni, és akarják ezt az egészet, akkor őrület milyen szinten bele tudnak így állni. Szóval úgy meg én sokszor férfit nem láttam még úgy beleállni adott szituációkba, mint mondjuk adott esetben a Terégárdát az U23-as EB-től, elmondtam, hogy figyelj, így meg így haladunk, ezt kell csinálni, és nem volt olyan, hogy ő mondjuk előtte 5 perce feküdt volna le, mint ahogy megbeszéltük, hogy 10-kor alvás, most extrém példa, de hogy van egy olyan agyasságuk a hölgyeknek, ami én azt gondolom, amiért gondolom azt, hogy ezt elvállalva tudok nekik úgy segíteni.
Martin Gábor is beszélt ilyesmiről itt a Karfiolfülben, ugye az előző szövetségkapitány, akit váltottál most a poszton. Milyen most a munkamegosztás, hogyan áll fel a stáb? Azt ugye most itt az előbb említetted, hogy Gulyás István ott lesz melletted, és mi kell ahhoz, hogy jöjjenek az utánpótlásban már látott sikerek felnőtt szinten is?
Hát az új felállás az most jelenleg úgy néz ki, hogy Maxim Olonov maradni fog, illetve a Gulyás István becsatlakozik a csapatba. Hát azt gondolom, hogy soha gyengébb csapatot, hiszen Pistőbál szerintem több olimpia járt, mint egy-két ember területi versenyen, úgyhogy ha valaki, akkor fog tudni segíteni nekem is, a versenyzőknek is. Talán az dolgom lesz, hogy elsősorban azért Pistamának megvan az a karaktere, az a hangszíne, hogy mai napig, ha volt olyan edzés, megszólalt, és még így összerászkodtam, pedig én is edző voltam már, de hogy azért van egy olyan kiállás, ami nagyon fontos. És ami nagyon kell a hölgyeknek is, hogy tényleg mindenki irányba rendel, és olyan fegyelemmel úgy tudjon készülni, ami kelleni fog. És mellette pedig én azt gondolom, hogy én pedig azon az oldalon is tudok lenni, ahol eddig is voltam, hogy tudták, hogy bármikor oda jöhetnek, elmondhatják, megbeszéltik. Tudták, hogy technikailag bármikor, bármihez hozzá tudok szólni, mutatni, hozzá tudok tenni az ő karrierükhöz, illetve taktikailag, hát rengeteg meccset elemeztem, még annak idején Daninál kezdtem el ezt a kialakítottam egy ilyen módszert erre, hogy egy oldalba felismerve a versenyző, már a vége felé már olyan szintig, hogy szinte tudtuk, hogy melyik percbe fog indítani akciót. Ezt egyszerre a Taha Gőnek, a ugye nagy ellenfelének, a jelenlegi török birkózás elnökének, illetve hát mindent megnyert, ami létezett. Egyszerre elküldtem, mert tényleg egy nagyon jó viszonyban vagyunk, és elküldtem neki, és azt mondta, hogy figyelj, így még magamot se ismerem, mint ahogy te ezt be a dolgot leírtad, szóval ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak a lányok életében, hogy meglegyenek ezek a pontok, amiben tudnak kapaszkodni, tudja azt, figyelj, ez megvan, ha ezt megcsinálom, akkor el fog tudni oda jutni. És akkor nyilván mellette pedig a Maximnak a további a technikai tudása, a kapcsolatrendszere, azok a gondolatai, hát ő is azért a női birkozás kiemelkedő edző alakja, nem láttam még olyan edzőt, aki az amerikaiaktól elkezdve bárkinek jött volna oda, köszönne, beszélne vele, kommunikálna. Most is ugye Tatára szervezünk, most már több mint 110 női versenyző fog a világ különböző pontjáról eljönni hozzánk, és itt fognak táborozni 2 héten keresztül ugye a ranking után. Úgyhogy ezekbe nagyon-nagyon fontos az a fajta kapcsolatépítés, az a fajta tudás, az a fajta összeállás, ami előbbre fogja tudni vinni a magyar női birkózást. És hát itt a utánpótlás versenyzőknek pedig az egy nagyon-nagyon fontos feladat a kollégáimnak is, illetve az utánpótlás versenyzőknek is, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy nem egyszerű az átállás akár juniorból U23 vagy U23-ból felnőttbe, de a fő cél, ami nagyon-nagyon fontos, és nem az egyén érdek, és nem a klub érdek, és nem a saját U17-es vagy U15-ös, hogy mindegy, hogy ki hol dolgozik, hanem egyetlen egy célnak kell lenni, egyetlen egy cél kell, hogy vezérelje a magyar női birkózásba dolgozó embereket, a felnőtt birkózókat kell adni a magyar birkózásnak, és ennek nyilván megvannak a mindenféle vele járó képzési rendszerek, hogy technikailag mozdítsunk azokon a versenyzőkön, mire odaérnek, abból tudjunk szűkíteni, de akkor már ne kell alapvető dolgokkal foglalkozni. Fizikai dolgokat nyilván megvannak a szenzitív időszakok, amikor a keringést ki kell alakítani, amikor az izomzatot el kell kezdeni úgy terhelni, de ezeket ne előzzük meg annak érdekében, hogy mondjuk legyen egy U15-ös Európa-bajnokunk, és két hét múlva műteni kelljen, és mire jön az akadémiára, addigra már kétszer megműtött, az már nagyon nehéz.
Persze.
Ott már nagyon nehéz. Ugye ezeket kell egy kicsit én azt gondolom a helyére rakni, és akkor azok a versenyzők, akik eljönnek, elkezdik felvenni a versenyt. Ha megvan a teteje a birkózásunknak, a felnőttbe eljönnek az érmek, akkor mögötte már nincs akkora kényszer, hogy ott most mindenképpen ennek meg ennek kell történni, mert különben nem történt semmi magyar női birkózás. Mi most azon dolgozunk, hogy kialakítsuk az esernyőt, legyenek meg az olimpikon, adott esetben több is, legyenek meg az EB érmeink, legyenek meg a VB akár érmeink, akár a helyezéseink, és közben nyugodtan tudjon készülni mögöttük egy olyan csapat, akik mire elérnek oda, azok teljes joggal, és egy olyan rendszerbe beleszállva, ahol rend van, ahol egymás támogatása van, ahol közösség van, ahol akár mondhatom a szeretetet is, mert a női birkózás nagyon fontos az is, hogy milyen légkörbe dolgoznak az emberek, hogy feszültség van egymás között, vagy akár mondjuk, mint hogy például most tapasztaltam a Dollák Tamara és a Szent Tamási Róza után, hogy a meccs után, bár lemerült az egyik, a másik annál inkább, de a hétfői edzéssel már közösen technikáztak, a társas cipelés már egymást megfogva vitték, és tudják, és elmondtam nekik is, ez akkor fog működni, ha mindenki egyszerre fejlődik. De be lehet ülni itt különböző kis csónakokba, és elindulunk, hogy felfedezzük Amerikát, föl fog borulni, elviszi a hullám, léket kap, be kell ülnünk egy nagy hajóba, oda majd most beálltam a kormány elé, szerintem jó irányba fogom tudni kormányozni ezt a hajót, de igenis be kell állni, és húzni kell együtt, egy irányba, egyszerre, egy rendülettel, és akkor ez működni fog, biztos vagyok benne.
Ehhez a kormányzáshoz kívánunk jó munkát, és sok sikert Ligeti Rihárdnak a magyar női birkózó válogatott élén. Köszönjük, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva jövünk a következő epizóddal. Viszonthallásra.
Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that, I'ma let you have it. Your came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So I make sure that he's getting his ass. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees, keep him please, rub him down, be a lady and a freak. Oh. Make him a drum like dum dee dee. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama. Bang in the drum like dum dee dee. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát.